A rosszul hivatalos szeretett testvéreim az Úrban, ez a Zsoltár, amit mostan felolvastunk, a templomi zeneszerszámokról, a templomi zeneszerszámokhoz szól. Csupa zeneszerszám. Az, amiről beszélni akarnánk, az itt még nincs felsorolva. Ha lett volna orgona, akkor minden bizonnyal a 150. Zsoltár írója ki nem hagyta volna a felsorolásból azt, hogy dicsérjétek az Urat orgona szóval is. Mert mindez a felsorolás, amit előttünk van, világosan mutatja, hogy az egész ismerettségi körét összeszedi a Zsoltár író, már azt mind sor akarja sorakoztatni a templomban az Isten dicséretére. A templomi hangszer, ma az orgona tehát, az Isten dicséretének tanító mestere. A legelső, amit ezzel kapcsolatban meg kell fontolnunk, az, hogy mi is tulajdonképpen az Isten dicsérete. Ha mi imádságunkat megfigyeljük, már pedig az Isten dicsérete is nyilvánvalóan imádság, akár elénekelt, akár elmondott imádság, akkor meg kell látnunk, hogy a mi imádkozó életünk, testvéreim, az olyan, mint egy ellipszis, amelynek két fókusza van. Az egyik a könyörgés, a másik a köszönet. Azt lehetne mondani, hogy két szót ismétel mindig az emberi imádság. Kérem, köszönöm. Kérem, köszönöm. Néha csak kérem, a köszönöm elmaradt. Mi nekünk nagyon szegények az imádkozó életünk. És ebből az imádkozó életből, amelyik éppen azért olyan szegényes, mert mindig magunk körül forog. A saját érdekeinket nézi, és a saját boldogságunkat akarja munkálni, ebből az imádkozó életből hiányzik az Isten dicsérete. Nyilvánvaló dolog, hogy az Isten dicsérete rokon a hálaadással, de több, mint a hálaadás. Az Isten dicsérete nem valami konkrét ajándékot akar megköszönni az Istennek, hanem a szívnek a teljességéből árad szét az Isten felé. Valami olyat érez mindenki, aki dicsérni akarja az Istent, hogy nem tudom utolérni a köszönetemmel az Isten ajándékot. Valami szent elégedetlenség van minden embernek a szívében, aki egyszer világosan meglátta, hogy minden szegelem ezen a világon. Figyelj fel, nem azt mondom, hogy minden ajándék, ennél sokkal többet mondok, azt mondom, hogy minden szegelem ezen a világon. Ez nem csak azt jelenti, hogy azt mondom, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék, ami van ezen a földön, az mind, ami mennyei atyánktól száll alá, hanem ez mind kegyelem, meg nem érdemelt kegyelem. Ha nem volna más, csak ajándék, akkor is igen nagy dolog volna. Vajon gondolsz-e arra, testvérem, hogy ez a minden, tényleg minden, hogy meg kell köszönnöm az Istennek azt, hogy ez a templomban, hiszen ez a templom ugyanúgy összedőlhetett volna a háborús cselekmények alatt. Ó, mennyi betegelem környékezte, és az Isten mégis, ha megrongálva is, de megőrizte és megtartotta a mi számunkra. Gondolsz arra, hogy meg kell köszönni az Istennek azt, hogy ég a villany, és nincs a vizsvárlat? Gondolsz arra, hogy meg kell köszönni az Istennek, hogy te itt lehetsz a templomban? Hogy nem vagy beteg, hanem elérzettél? Hogy nincsen olyan akadály, nem gördült el idén olyan akadály, amelyiket nem tudtál volna keresztül hatolni. Gondolsz arra, hogy meg kell köszönni Istennek azt, hogy van füled, és hallod azt az ígét, amit hirdettetik. És így lehetne végig menni, testvéreim, az egész életem, és ha most mindezt nem csak úgy nézem, mint ajándékot, hanem úgy nézem, mint szegelmet, hogy én nem ezt érdemelem, hanem ahogyan Luther a kátéban tanított bennünket, mi büntetésnél egyebet az Istentől nem érdemelünk. Mi nem érdemelünk mást az Istentől, mint azt, hogy attól az első sírástól kezdve, amely a kis tüdőnkből e világra jön akkor, amikor megszülettünk, az utolsó sóhajtásunk, mindez csak könyhullatás legyen az életünk, hogy ne legyen senki ezen a világon, aki szeressen bennünket, aki megkirolgasson minket, aki egy jó szót szóljon hozzánk. Nem érdemeljük meg azt, hogy meglegyen a mindennapi kenyerünk, vagy legyen ruha, amellyel testünk mezítelenségét elrejthetjük. Nem érdemeljük meg azt, hogy legyen meleg szobánk. Minden csak büntetés érdemelnénk az Istentől. És ehelyett az Isten minden jóval megajándékoz bennünket. Testvéreim, aki ezt végig gondolja, annak a szívét elkezdi szorongatni a hála. Azt mondom, hogy szorongatja a hála. Szorongatja azért, mert egyszerre ráébred arra, hogy valami szent versenyfutás van ezen a világon. Versenyfut az Isten kegyelme és az én hálám. És én soha nem tudom utolérni az Isten kegyelmét. Az ajándékait sose tudom eléggé megköszönni, mert ha most megköszönök valamit néki, azon ott, amíg mondom, új ajándékokkal és új kegyelemmel ajándékoz meg engem, és én nem tudom utolérni. Ha ezer nyelven volna, így van az énekeskönyvben, a 12. énekben, ha ezer nyelven volna, és mindegyik angyalokéval érne föl, és mindegyik egymással versenyezve szólna az Isten dicséretére, az is semmi se volna. Egy örök élet sem elég zengni az ő dicséretét. Azt mondok testvérem, hogy ez valami exaltált lelki állapot. Nem. Ez a normális keresztény lelki állapot. És az az abnormis állapot, amikor valaki úgy érzi, hogy az Isten iránti hálának a kötelezettségét ő teljesítette. Gondolj csak a 103. zsoltára, milyen érdekesen kezdődik ez az Istent dicsérő és népi hálálkodó zsoltár. Mint hogyha egy kocsis ülne a bakon, és előtte valami rongyos gebe volna befogva, és az úgy biztatja szóval, szép szóval, kemény beszéddel, biztatja ostorcsípéssel, biztatja ostornyéllel, és még mindig nem mozdul, és még mindig nem megy úgy, ahogyan ő szeretné, ha menne. Áldjad én lelkem az Urat, és egészben kölyöm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél soha az ő jó téteményeiről. Nem látod, hogy a zsoltáríróban is ugyanez a nagy belső szent elégedetlenség van, hogy Uram, úgy szeretnék neked mindent megköszönni, de én olyan lusta vagyok a köszönetre, és olyan feledékeny vagyok, hogy mindig újra elfelejtem azt, amivel engem megajándékoztál. És az, amit mondok te néked, úgy, ahogyan mondom, az nem elég, nincsen benne az egész szívem. Nem tudom megmondani néked, Uram, azt, hogy mi az, ami a szívemben van. Hát még, kedves testvéreim, hogyha az ember ilyenkor arra gondol, hogy mi lenne mi belőlünk, hogyha egyszer Isten mindent elvenne mi tőlünk, amit mi elfelejtünk néki megköszönni. Egy keresztény emberről jegyezték föl azt, hogy milyen megdöbbentő volt számára az, amikor egy éjjel azt álmodta, hogy megállott a mennek a kapuja előtt, és látta, hogy onnan két hatalmas társasor gördült ki. Angyalok ültek rajta, és ő megkérdezte, hogy hová mentek. Azok mondják, hogy megyünk a földre. A mennyei atya parancsolta, hogy szedjük össze azokat a dolgokat, amelyeket az emberek meg szoktak köszönni az Istennek. A másik szekére szedjük össze azokat, amiket nem szoktak megköszönni az Istennek. Mert a mennyei atya úgy gondolja, hogy amit nem köszönnek meg, arra nincsen szükség az embereknek, hát nem fogja többet molesztálni őket ilyen ajándékokkal. Ellenben annál többet fog nékik adni a másikból, amire úgy látszik, igen nagy szükségük van, aminek nagyon tudnak örülni, és amit megköszönnek az Istennek. Az álom folytatása képpen az történt, hogy álmodta, hogy jön vissza a két hatalmas társakér. És akkor látja, hogy azon a társakéren, amit arra kellett, hogy összegyűjtse, amit megköszönnek az emberek, olyan nagyon kevés volt a szekérderékben. De az a szekér, amelyen azt kellett az angyaloknak összegyűjteni, amit az emberek elfelejtenek néki megköszönni, az majd összeroskadt a teher alatt. És amikor közelebb ment és megnézte, hogy vajon mi az a rengeteg dolog, ami ezen a társatéren van, akkor ilyen dolgokat látott. Szem, hül, nyelv, egészség, és így tovább. Erre riadt fel álmából, és elkezdett azon gondolkodni, hogy Uram Istenem, én még soha nem köszöntem meg az Istennek, hogy szemem van és látok. Soha nem köszöntem meg az Istennek, hogy épp fülem van és hallok. Soha nem köszöntem meg az Istennek, hogy nem vagyok néma, hanem beszélni tudok, és nem köszöntem meg még soha az Istennek, hogy iskolába járhattam, és írni meg olvasni tudok. És akkor egyszerre eszébe jutott néki sok minden, amit olyan természetesnek tartott, olyan magától értetődőnek, hogy az minden nap ott van az életébe, és a szíve összeszorult arra a gondolatra, hogy jaj nékem, ha ezt mind elvenné én tőlem az Isten. Csodálkozol most még azon, testvérem, hogyha az ember így gondolja végig az Isten ajándékait és az Istennek a kegyelmét, akkor egyszerre úrrá lesz fölötte ez a belső elégedetlenség minden köszönetével és minden hálájával szemben. És akkor nincs más megoldás, testvérem, mint akkor elkezdem dicsérni az Istent. Dicsérni az Isten nem konkrét ajándékokért. Nem próbálom azt a reménytelen vállalkozást megvalósítani, hogy mindent megköszönjek az Istennek. De bízom abban, hogy az, aki tud olvasni a gondolataimban, és ismeri a szívemnek az érzését, az az Isten tudja, hogy én mindent néki köszönök, és mindent kegyelemnek tartok. Ilyenből születik meg az Isten dicsérete. Bizony az Isten dicsérete néha olyan, mint egy lírai költemény. Nem lehetne nagyon elmondani a tartalmát néki, nem elbeszélés, nem valami olyan éposz, amelynek megvan a történelmi magva. Az nem más, mint az emberi szívnek a kicsordulása, és ami benne van az ember szívében, az önti ki a dicséretben az ember. De testvéreim, van még valami, amiből születik az Isten dicséret. Nem csak a túláradó hálából, hanem születik az Isten szeretetéből. Szép dolog a hála, és szép dolog, még szebb, mint a hála, a hálából fakadó Isten dicséret. De azért, testvéreim, az ilyen Isten dicséretnek mindig van valami önző mellé íze. Mert emögött az Isten dicséret mögött mégiscsak az a boldog érzés van, hogy jaj, de jó, hogy nekem ilyen Istenem van. Hogy ilyen gazdag, hatalmas, jó szívű, engem mindennel megáldó, minden veszedelemből engem megszabadító atyám van én nékem. De nem látod, hogy az Isten dicséret mögött azért nem csak az Isten dicsérete van, hanem az én boldogságom van. És Isten olyan dicséret után vágyódik, amely ennél több, amikor nem az Isten ajándékaiért dicsérem az Istent, hanem az Isten magáért, az Istenért dicsérem. Amikor nem azért szeretem az Urat, mert olyan jó én hozzám, hanem szeretem az Urat önmagáért. Az Ótestámentumban van elmondva minőtünk Szidrák, Mísák és Abednégónak a története. Ezt a három fiatal embert nagy próbáló állította a király akkor, amikor meg kellett őnék is hajolni a bálvány előtt, és ők nem voltak hajlandók meghajolni. Egy egész ország vonult ki a Dúra mezőjére, hogy ott legyen a nagy bálvány leleplezésénél, a nagy aranyszobor leleplezésénél. És azt olvassuk, hogy akkor, amikor kiadta a parancsot a király a leleplezésre, akkor egyszerre megszólaltak mind a trombiták, szerettek a dobok, egyszerre megszólalt minden szerszám, mert valamikor is zenei hangot tudott a földről kicsalni önmagából, és akkor lehullott a lepel, fényes napfényben ott ragyogott előttük a csodálatosan szép aranyszobor, és mindenki meghajolt, egészen mélyen meghajolt a földre. Csak három ember maradt. Állva. Mi legyen eszem? Meg nem hajlott derékkal. Pár pillanattal leszett, és már fülönfogták őket, és vitték a király elé. És akkor, amikor a király megmondja nekik, hogy nem tudjátok azt, hogy azt a parancsolatot adtam, hogy aki meg nem hajolja a bálvány előtt, akkor annak a sorsa az égő tűzeszkemencében. Nézzetek oda, be van tűzve a tűzeszkemence. Látjátok, hogy gyomolyog kéményéből a kis. Nézzétek csak, hogy milyen égő tűzes vörös az ajtaja néki. Oda dobatnak be, hogyha meg nem hajoltok. És akkor mondja a három fiatal ember. Felséges Uram, Királyom, nagy a te hatalmad. Neked van a hatalmad arra, hogy bennünket bedobja tízes kemencébe. De az az Isten, akinek mi szolgálunk, az hatalmasabb, mint te. Néki van a hatalma arra, hogy bennünket a tízes kemencében is megoltalmazzon. És most itt jön a csodálatos mondat. De ha nem szemmé is, akkor is tud meg, ó király, hogy mi a te Istenedet nem imádjuk, és néki nem szolgáljuk. Ha nem szemmé is, ez a három fiatal ember Istenhez való hűségét nem az Isten ajándékától tette függővé. Nem annak a következménye az Isten hűsége, hogy az Isten hű ő hozzáj. Nem az a fontos az ő számukra, hogy azért maradok hű az Istenemhez, mert ő engem meg tud szabadítani minden a veszedelem ellen. Megyek a tüzes kemencébe, Uram, Királyom! És ha az én Uram, aki hatalmasabb, mint te, úgy látja, hogy én azzal a dicsőítsem meg őt, hogy meg tudok halni érezte, akkor gondolkodás nélkül belépek a tüzes kemence ajtaján. Terzeljen meg a tüzet! Égjen le minden hajom, füljön meg a húsom, és én nem fogok egy szót sem kiáltani. Ha nem tenné is, én akkor is hű maradok hozzá. Testvéreim, ó, milyen nagyon ritka az, aki így tudja függetleníteni Istenhez való viszonyát, az Isten ajándékait. Ő tudja szeretni magát az Isten, önmagáért. Akiben ez a szeretet lakozik, annak a szíve megszerik, és abból a szívből kicsordul mindig az ajkon az Isten dicsőjébe. És most figyeljétek meg, testvéreim, azt, hogy van még egy harmadik forrás is, amelyikből az Isten dicsőjébe szakad, és ez az, hogy az Isten dicsérő ember nem tud egymagába maradni, nem bírja a szóló éneket. Az Isten dicsérő lélek az mindenáron keres valakit, akinek elmondhatja, hogy mivel van tele a szíve, és akinek a szívét megtöltheti ugyanazzal, amivel az ő szíve van tele. A boldog ember azt akarja, hogy körülötte mindenki boldog legyen. Haragszik az égre, ha beborul azon a napon, mert ő azt szeretné, hogy ragyogó készséggel ragyogjon reál. Azt akarja, hogy minden virág nyíljék és illatozzék körülötte. Azt akarja, hogy mosolyogjon minden ember. A boldog ember ezért olyan célkozló, mert azt akarja, hogy a boldogsága ragadjon rá mind azokra, akik körülötte vannak. Látott testvérem, ez a magyarázata annak, hogy a 151. Zsoltárnak az írója, akinek a szíve úgy tele van az Isten dicséretével, nem tud megerőgedni. Kevés az az Isten dicséret, ami hangzik ezen a világon. Kevés az, hogy emberek leborulnak előtte, imádják őt, hogy énekelnek néki. Ő azt mondja, hogy mindenki, minden szóljon az Isten dicséretére. Ezért mondja azt, hogy dicsérjétek őt fürdengéssel, dicsérjétek őt hárfán és kiterán, dicsérjétek őt dobbal és tánccal, dicsérjétek őt hegedűkkel és kuvolákkal, dicsérjétek őt hangos cimbalommal, dicsérjétek őt harsogó cimbalommal. Mintha egy nagy zenekart vezényelne, úgy szól ajkán a vezénytő. Kürtök, zengjetek! Hárfák, zengjetek! Kiterák, zengjetek! Dobok teregjetek, emberek táncoljatok szent tánccal. Hegedű sírjon a húrotok és nevessen. Hol a szól, mint a csendes esti huvalla. Harmsogó cimbalom, hangos cimbalom, zengjétek az Isten dicséretét. Nem látsz-e valamit, testvérem, abból, hogy a zsoltár író nem szíri a piánót? Valahogyan úgy érzi, hogy szép, hogy olyan szépen harmóniában játszotok itt a templomban, olyan szép az, hogy olyan csendes, altató, melódia szerű az, amit ti zengtek. Nem elég, nekem más kell, nekem több kell. Ti kürtök erősebben szóljatok, ti cimbalmok, harsogjatok és harsonázzatok, mert nagy az Isten és csodál. Vajon miért van így szalasz a zsoltárírónak a szíve az Isten szerelmével és a maga hálájának elégtelenségével? Azt mondja, hogy dicsérjétek őt hősi tetteiért. Világos dolog, hogy a zsoltárírő Isten hősi tetteit lát. Hogy mit azok a hősítettek, azokat én nem sorolja fel. A dicséret, testvéreim, az nem ok adatol. Az nem tényeket sorol fel. Az nem leltárt ír az Isten ajándékairól. A dicséret a szíve hangján szólal meg az embernek. Csak egyet mond rá, hogy hősítettek. Az Isten hősítettei vesznek engem körül. Lehet, hogy ezek a hősi tettek nem többek, mint egyszerű mindennapi kenyér, vagy az egzisztencia biztosításához szükséges életszere. Lehet, hogy valami szabadítás, amelyben Isten megmutatta az ő hatalmát és kegyelmét. A mi számunkra, testvéreim, nem az a fontos, hogy Istennek hány hősi tette volt az életünkben, hanem az a fontos, hogy Istennek volt egy hősi tette, és az egy elég ahhoz, hogy örökre zengjük az ő dicséretét. Az Isten legfőkítette testvéreit a Golgotai kereszt. Emberileg is ez volt a legfőkítette. Lehet-e nagyobb fősiesség annál, amit az Atyahoz áldozatul a kereszten akkor, amikor nem egy angyal küld le a váltságunkra, hanem az ő egyetlen egyszülött fiát küldi halálba. Azokért, akik ellenségei a bűnösökért mi érettünk. Van-e ennél hősítek? Minden hősítek áldozat, és ennél nagyobb áldozatot az Atya Isten emberért, de senkiért ezen a világon nem hozhatott. És van a hősítek, mint amit Jézus Krisztus vállalt a kereszten. Az a halál, amit ő ott hal, szégyen halál, a világ ítélete szerint, a mi ítéletünk szerint hősi halál. Jézus nem vereséget szenved, hanem Jézus, mint csodálatos hős, megy a Golgotai keresztére, a Golgota keresztére. Nem hajlandó visszafordulni, ő pedig hányszor akarták visszafordítani. Maga Péter is mondotta néki, hogy ne menjünk Jeruzsálembe, ne veszhetjük az meg te veled. Hogyha ott törölád, az vár, hogy emberek kezébe adnak,
te legyelnek téged. Ez a legnagyobb hőséget, ennél nincs nagyobb, és ennél számunkra nincs jelentősebb. Testvérem, gondoltál-e már valamikor arra, hogy miért lesz az, hogy odafenn a Magyarországban egyetlen egy életet döngenek csupán, és nem unnak rá egyetlen egy életet. Lehet, hogy te már ráuntál arra, hogy mindig egy és ugyanazt az életet énekeljük, az esküszön tiszteletnek az idején. Ott is csak egy élet hangzik, a bárány élet. Méltó a megületett bárány, hogy vegyen dicséretet, tisztességet és áldást, öröktön-öröktön. És zengi rá a tízezerszer tízezer angyalok szentsergére, a szentek és az öregeknek a szava, a nagy és zengő ámment, amelyik olyan, mint nagy hitetnek drúgása. Testvérem, tudod, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy akkor, amikor mi oda túlra fogunk kerülni, amikor nem rész szerint lesz bennünk az ismeret, hanem amikor úgy ismerünk, ahogyan minket is megismernek, akkor, amikor nem csak visszáját fogjuk látni a életünk szőnyegének, hanem a színét fogjuk látni. Akkor, amikor visszaterhetett talál az életnek minden rejtélye, ami előtt úgy állottunk meg itt, mint valami becsukott kapu előtt, amelybe nincs bemenetelünk minőkünk. Akkor, amikor mindent olyan tisztán, világosan, nagy perspektívával fogunk látni, akkor, amikor az Isten gondviselő kegyelme, életezadó szeretete, megbocsátó türelme olyan nagyjá lesz előttünk, akkor ez mind eltűnik, ez mind még eszünkbe se jut nékünk. Csak egyetlen egy marad meg, az a szeretet, amelyen Jézus érezte meghalt. Az a gyönyör, amely ott az én bűnömért hullott a földre. És mindent más elfelejtve, ezt az egyet mondjuk, és ezért az egyért zengjük a szívünk örök dicséretét. Énekelve a bárány énekét. És hogyha most már idáig eljutottunk, testvéreim, akkor megértjük azt, hogy az oltáríró akkor, amikor a templom minden zeneszer számát meg akarja szólaltatni, akkor meg akarja szólaltatni az ember magát is. Dicsérjétek Isten az ő szent helyén, így kezdődik az oltár, és így fejeződik be minden lélek. Dicsérje az Urat, dicsérjétek az Urat. Minden lélek. Van egy másik zsoltár, amelyik még tovább megy, a 34. zsoltárnak a második verse azt mondja, hogy áldom az Urat minden időben. Dicséret a mindig ajkamon van. Minden lélek, minden időben dicsérje az Istent. Nem mondod erre azt, hogy ezt kérem képtelenség. Ez képtelenség, mert mégis csak vannak az életünkben olyan szakaszok, amelyekben nem tudjuk dicsérni az Istent. És vannak emberek, akiktől el se lehet várni, hogy dicsérjék az Istent. Hiszen az a sors, amelyet őrétik a világon hordozni kell, az inkább arra jogosítja fel őket, hogy panasz kirámokat énekeljet a szék felé, nem pedig dicsérő hinnusokat. Mégis így áll. Minden lélek dicsérje az Urat, és minden időben dicsérje az Urat.
Képtelenségnek látszik mindez, de lehetséges. Az apostolok cselekedetéről írott könyv 16. fejezete elmondja Pál és Szílás filippi bebörtönöztetésének történetét. Elfogják, tárgyalás nélkül megvesztőztetik, és börtönbe vetik őket. Mindenki más felháborodnék erre az igazságtalanságra és méltánytalanságra. Dühöngene, vagy sírna vérmérséklete szerint.
Ott vannak kikötve, kezük és lábuk nem tudnak mozogni, a testük csupasabb, és bedobják őket a sötét tömlözbe, a börtönnek a legbelsőbb zárkájába, és rájuk szakad az éjszaka. Fáj minden tagjuk, szolhasat bőrük, úgy sóvárog az után, hogy valami hideg borogatás rákerülnek. És ők mit csináltak? Nyögnek, panaszkodnak, lázítják a rabokat, higgyák a bírákat. Nem, azt olvassuk testvéreim, hogy dicséretet énekel. Ott a Filippi börtönnek a sötét éjszakájában. Egyszer csak felszendít két érces férfi hang. Körülöttük betörő gyilkosok olvajok, és én nem tudom, micsoda tömlött fölkelés. És ennek a két embernek az ajkán egy igazságtalanul elszenvedett büntetés, nyomorúságos fájdalmat közepette. Nem sírám, hanem Isten dicséret hangzik a sötét éjszakában. Mondd, olyan lehetetlen az, amit a Zsoltár író követel, hogy minden lélek dicsérje az Urat, és minden időben áldja az ő szent nevét. És gondolj testvérem arra, hogy akkor, amikor az Úr Jézus Krisztus a legnehezebb útjára megy, az úrvacsora után onnan a jeruzsálemi felsőházból elindul a Getsemáné kertjébe. Holdvilágos az éjszaka, senki sem jár már az úton, szembe borult az egész város. Itt-ott talán még fénylik valami kis világosság, a többség alszik már. Ők mennek, lépteik ott kopognak az utca kövén. Mennek a Getsemánéba. Meg Jézus a legborzalmasabb küzdelme elé. Mert nem a Golgota messzénteki keresztje volt számára a legborzalmasabb, hanem az a messzénteke vizadó hajnali éjszaka, amikor ő ott megvívta nagy harcát, hősi harcát a Getsemáné kertjében. Az volt a nagy harc. Vérek verítéket izzadott, amíg végre akaratát az Atya akaratával össze tudta hangolni, s amíg végre el tudta mondani, hogy legyen úgy, ahogyan te akarod. Mikor ezt a harcot megharcolta, akkor már csak az engedelmességnek a végrehajtása volt az, ami utána következett. Élete a legnehezebb küzdelmére indul, és keresztéket csak ki majd a Bibliában, az van megírva, hogy amikor mennek lefelé a városból, átmennek a Kidron patakának a völgyén, és elérkeznek a Getsemáné kertjébe, dicséretet énekelnek. Dicséretet énekelnek. A legnehezebb küzdelem, a halál, a legnagyobb kísértés előtt, dicséretet énekelnek. Én nem tudom, testvérem, hogy te tudsz-e most dicséretet énekelni. Hiszen mi nem olyan zeneszerszám vagyunk, emberek, mint az orgona. Mert az orgona mindig tud írni is, meg kacagni is. Az orgona tud énekelni arról, hogy mind jó, amit Isten szépen, csendes, szomorú elmélkedéssel. Tud sírni síró éneketet, és tudja énekelni dicsérdén lelkem a dicsőség öreg királyát. De mi nem gépek vagyunk, mi emberek vagyunk, és nem mi magunk játszunk a sípjainkon, hanem az élet játszik a mi sípjainkon. Hát lehet az, hogy te is benne vagy a minden lélekben, és tényleg is azt várja, még pedig joggal várja az Úr, hogy dicsérd az Urat, és áldjad az ő nevét minden időben. Tudod dicsérni az Urat a beteg ágyadon? Tudod dicsérni az Urat a börtönben? Tudod dicsérni az Urat akkor, amikor olyan vagy, mint a megszedett fellépéke, mikor mindenki cserbe hagyott? Tudod dicsérni az Urat ütlegerészet és fájdalmat közepette? Lelki cserélésed, akkor borulhat sötétségben minden szenvedés, gyolgatás, szín, gyötrelem, lehet az egész életed, Te úgy érzed, hogy egy örök élet nem lesz elég. Zengj mi a bárány dicséretét. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztusunk, Istennek báránya, aki hordozod a világ bűneit. Ott szent, tízezerszer tízezer és ezerszer ezer szent angyal, csodálatos mennyei karban zengj a te dicséretedet. Ott tényleg zeng a hárfa, szól a hegedű, cimbalom pattog, dob pereg, harsonák zengenek, és az egész menny tele van a te dicséreteddel. Itt pedig az egész föld tele van az gyalázatoddal. Tele van emberekkel, akik nem törődnek veled, tele van emberekkel, akik megtagadnak téged, tele van emberekkel, akik eladnak téged, és tele van emberekkel, akik káromolnak téged. És mi is, Urunk, akik szeretünk téged, és akik szeretnénk téged még jobban szeretni, akik tudjuk azt, hogy micsoda drága ár fizettél életünk ott a Golgotai kereszten. Mi is, milyen kevésszer dicsérünk téged, Uram, mennyivel több a könyörgő szó, a panasz az ajtunkon, vagy mennyivel több az önző hálaadás, mint az a téged egyedül szerető dicséret. Úgy érezzük, hogy angyaloknak mennyei karában mi olyanok vagyunk, mint mikor valaki retetten elrontja a szent harmóniát. Mégis, Urunk, köszönjük te néked, hogy te nem inted le karmesteri pálcáddal, amikor mi az angyalok életébe belekoncertálunk, és próbáljuk tanulgatni a bárány életét, és próbáljuk énekelni, itt nem mindig sikerül, Urunk. Ó, mennyiszer elforgat ajtunkon a te dicséretet, mennyiszer kihűl a szívünk szerelme, mennyiszer úgy érezzük, hogy eléggé hálát adtunk már te néked. Bocsásd meg nékünk, Urunk, és töltsd el a mi szívünket azzal a szent elégedetlenséggel, amelyik csak dicsérni tud már téged. Semmi egyetet nem tud. Hadd könyörögjünk te néked, Urunk, hogy ez a gyülekezet hadd tudjon téged mindig dicsérni. Kérünk téged, hogy dicsérezzed, de tanítson minket az orgona. Adjon szárnyat az életünknek, vigye föl oda a te trónod elé, és te fogadj kegyesen. A szívünkből jön. Dicsérni szeretnénk téged, Uram. Minden lélek, minden időben, most is, itt is. Amen.